A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk hétről hétre, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és amelyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti mindennapi életünket, kapcsolatainkat. Így kapcsolódunk Pál Feri atya előadásaihoz, melyeket a budapesti Dürer rendezvényházban tart kedd esténként. A sémák kapcsán egy ideje már a kiégés az a téma, amivel mélyebben foglalkozunk. A múlt héten dr. Hézser Gábor megközelítését kezdtük el elemezni a kiégés kapcsán. Ez a megközelítés 12 pontba foglalja össze a tüneteket, illetve hát magát a folyamatot. A harmadik pontig jutottunk el, ismételjük át akkor, hogy mi ez az első három pont.
A kiégés folyamatát igyekszünk leírni, és az első lépés az az, amikor van bennünk egy természetes jóra törekvés, bizonyítani akarás, akár így is mondhatnám, egyszerűen csak szeretnénk valamit jól csinálni. Mi igényesek is vagyunk, igen ám, de akkor tudunk önfeledten teljesítményre törekedni, ha meg tudjuk őrizni a belső szabadságunkat. Igen ám, de van egy pont, ahol a teljesíteni akarásból, vagy vágyból, vagy a magas ideálokból és eszményekre való törekvésből egyszer csak kényszer lesz. Még egyszerűbben, mikor olyasmire is igent mondok, amire nemet kellene mondanom. Azért, mert az lenne a reális, hogy azt mondjam, hogy ez nekem sok, ez már nem az én munkám, ez nem az én felelősségem, ez most nem fér bele, ez valóban fontos, de nekem most az a lényeges, hogy ez tényleg nagyon sürgős, de akkor most eldöntöm, hogy a sürgős dolgot csinálom, vagy a fontos dolgot, és ennek a következményeit én is és mások is el kell, hogy viseljék. Tehát az első, amikor a szabad belső késztetésből való teljesítményre, törekvésből átlendülünk egy kényszerré. A második lépés, amikor nyilván ez újból és újból megtörténik, elkezdünk túlterhelődni. Olyasmit is vállaltunk már, olyasmit is a saját munkánknak, felelősségünknek tartunk, ami vagy nem a miénk, vagy amivel kapcsolatban rendszer szinten kellene változtatásokat hoznunk. Igen ám, de nem ezt tesszük, hanem, hogy valahogy mégiscsak talpon maradjunk, és a dolgainkat, mégiscsak a munkáinkat megfelelően meg tudjuk tenni. Ez lehet egy feleség, vagy háziasszony is természetesen, lehet egy nagymama, nem csak egy munkavállalóról beszélünk most. A második lépésben, hát mi más is következne a sok feladatból, mint a fokozott erőfeszítés. Hát ha több lett a munkám, ráadásul igényesen akarom megtenni, akkor elkezdek még és még és még erőfeszítéseket tenni. A harmadik lépés pedig az, hogy amikor a fokozott erőfeszítések sem oldanak meg minden olyan tevékenységet, vagy nem érek el minden célt, amit feladatomnak tartok, honnan fogok még elvenni időt és energiát, figyelmet és a többi? Saját magamtól. Vagyis elkezdem a saját szükségleteimet elhanyagolni. A saját szükségleteimet azután elhanyagolhatom úgy is, hogy egy-egy területen hanyagolok el mindent. Például mondjuk a mi kultúránkban a testkultúra, a testmozgás, az egészségért való folytonos, vagyis folyamatos erőfeszítéseket nagyon gyorsan és nagyon hamar leállítjuk, mert azt mondjuk, erre most nincsen időnk. Ugyanígy teszünk az egészségünkkel kapcsolatos, hosszú távú, nagyon fontos dolgokért, amiket tehetünk magunkért, ezeket azon nyomban fölfüggesztjük, mert annyi a munkám, olyan sok a feladatom. Azután fölfüggesztjük azt, hogy tisztességesen kialudjuk magunkat. Tehát tulajdonképpen alapvető szükségleteinket elkezdjük folyamatosan, hosszú távon nem tiszteletben tartani.
És tulajdonképpen azért forgácsoljuk el magunkat, hogy dolgozhassunk?
Nem, hanem azért, hogy a belső késztetéseinknek, amelyek tartalmazzák azt, hogy maximalizmus, perfekcionizmus, tökéletesen mindent, első szóra, nagyon gyorsan, hogy ennek a belső parancsnak, ami nem szabadon születik meg bennünk, ennek meg tudjunk felelni. Hiszen a könyörtelen mérték, túlzó kritikusság, belső hiedelem világával élő ember mindent tökéletesen akar, mindent meg akar csinálni, de nem egy belső szabadságból kiindulva, nem egyszerűen csak azért, mert igényes, hanem azért, mert hogy belsővé tette a gyerekkorban számára elérhető szülői elvárásokat és normákat. Attól függetlenül, hogy ő arra alkalmas vagy nem, képes-e vagy nem, van-e rá energiája vagy nem, hogy az bírható-e vagy nem.
Mindig szülői elvárásra való válasz ez.
Általában szülői, mert hiszen az első életéveinkben tapasztaljuk azt meg a számunkra legfontosabb személyek részéről, de hát nyilván lehet az nagyszülő, lehet nagymama, nagypapa, akár egy fontos másik felnőtt személy, és nyilván az iskolának az első évei is döntő hatást tudnak ránk gyakorolni, mert hogy az is akkor évszámra mélyítheti el bennünk azt, hogy igen, saját magunk kárára és rovására is fontos, hogy megfeleljünk és teljesítsünk. Majd pedig ezt a megfelelni akarást már belső késztetésből fogjuk tenni.
Hézser Gábor féle felosztás harmadik pontja ez, hogy a személyes szükségleteinket nem elégítjük ki. El lehet még ezen a ponton kapni ezt a folyamatot? Tehát ezen a ponton még visszafordítható? Vannak olyan erőforrásaim, amiket, hogyha ezen a ponton előveszek és alkalmazom őket, akkor nem fogok tovább robogni ezen a vonaton, és nem jutok el a következő stádiumig?
Nagyon fontos kérdés ez, hiszen nem egyszerűen csak leírni akarjuk ezt a folyamatot, hanem mindegyik lépésnél igyekeztünk eddig is elmondani, hogy mi az, amit tehetünk azért, hogy visszafordítsuk, visszafelé induljunk el ebben a folyamatban, mert nem csak megállíthatjuk ezt a folyamatot, hanem visszafelé is tudunk menni egészen az egészséges, szabad állapotunkig. Például a stresszkezelésnek a technikái, a relaxáció megtanulása, vagyis, hogy rendben van, nagy nyomás alatt élek. Rendben van, nagyon szoros határidők között élem az életem, mert egyszerűen például egy olyan munkát végzek, amihez ez természetesen tartozik hozzá. Akkor nagyon nagy jelentősége van, hogy megtanuljak ellazulni. Vagyis, akár így is mondhatom, hogy koncentráltan, intenzíven képes legyek pihenni, regenerálódni, vagy föltöltődni, vagy ellazulni. Vagyis megtanulni jól pihenni, és megtanulni jól a stresszt jelentő helyzetekben működni. Nagyon sok technika áll rendelkezésre, ezek megtanulható technikák. Én például tudom azt, hogy bizonyos munkahelyeken a munkáltatók lehetőséget biztosítanak arra a munkavállalónak. Hoznak szakembereket, és meg lehet tanulni az autogén tréninget, vagy alapvető stresszkezelési technikákat. Ezeknek nagyon nagy jelentősége van.
És azt gondolom, hogy talán annak is lehet jelentősége, hogyha azt fölismerjük egyáltalán, hogy mi az, ami jó nekem, mi az a szituáció, amiben jól érzem magam, mi az, ami tölteni képes. Mennyire jellemző, hogy a kiégéssel küzdő emberek már ezeket a helyzeteket sem ismerik fel?
Vagy nem ismerik föl, vagy éppenséggel, ha megkérdeznénk tőlük, hogy de hát mi lenne a te erőforrásod, mondjuk egy elgyötört édesanyát is megkérdezhetünk, mert édesanyaként is ki lehet égni, hogy hát hol tudnál te föltöltődni, vagy mi volna a te erőforrásod, akkor lehet, hogy tudna rá válaszolni, de úgy érzi, hogy ez fényévekre van tőle, hogy ezt most nem engedheti meg magának. Válaszol. Aztán rám néz, és azt mondja, jó, de hát Feri, hát hogy érnék én most erre rá? Hát ez luxus. Hogy mehetnék el én úszni heti kétszer? Hát mi lesz akkor a Tündikével, a Petikével, a Jancsikával? Hát akkor hova rakjam? Hát akkor kit hívjak? De tulajdonképpen itt már is a gyöngeségéről is szó van. Vagyis arról, hogy például a gyerekekhez lehetne hívni segítséget heti kétszer két órába, de ő ezt nem engedi meg magának. És a helyzet ezeken a pontokon szokott egyre rosszabbá válni, hogy tulajdonképpen segíthetne magán, de a belső hiedelem világa miatt azt éli meg, hogy ha én elmennék úszni, akkor nem vagyok jó anya. Ha elmennék tornázni, vagy elmennék ad abszurdum a barátnőimmel egy picit beszélgetni, akkor ezt a gyerekemtől veszem el, nem pedig magamnak adom.
Következő pont dr. Hézser Gábor megközelítésében a személyes igények elfolytása. Ugye arról már beszélgettünk, hogy a személyes szükségleteinket nem elégítjük ki. Milyen különbség az igények elfolytása, és aközött, hogyha csak nem elégítjük ki az igényeinket?
Amikor hosszú távon, folyamatszerűen már a saját belső igényeinket, emberi természetes szükségleteinket elhanyagoljuk, ennek következményei lesznek. Milyen következményei? De fölmerül az, amit a kiégéssel kapcsolatban tulajdonképpen rendre el szoktuk mondani, elkezdek feszült lenni. Ingerült vagyok. Egy pillanat alatt, ahogy szokták mondani, fölkapom a vizet. Egy pillanat alatt kiborulok. Meglepő módon elkezdek magam számára is meghökkentő módon ordítani. Agresszívvá válok. Aztán úgy érzem, hogy megőrülök, hogy megbolondulok, hogy fölmegy a vérnyomásom, a pulzusom. Na, elkezdenek testi tüneteim lenni. Megjelenik a fejfájás. Aztán krónikussá válik, aztán alvászavarok jelenhetnek meg, és a többi. Vagyis, hogyha folyamatban, folytatólagosan elhanyagolom magam, ennek előbb-utóbb megterem a maga gyümölcse. Ezzel összefüggésben érzelmi, saját egyensúlybeli és fizikai, testi tüneteink jelentkeznek. És itt a negyedik pontnál érdemes nagyon-nagyon arról beszélni, hogy igen ám, de közben én magamat ostorozom. Gyerünk előre, gyerünk csinálni tökéletesen mindent maximálisan. Mi fog ebből következni? Hogy azokat a nagyon fontos tüneteket, amelyeknek jelző funkciója van, jelző szerepe van, ez lehet a fejfájásom, lehet az alvászavarom, lehetnek a gyomor problémáim, lehetnek az indulatkitöréseim, a szorongásom megnövekedése, az, hogy egy pillanat alatt el tudom veszteni az egyensúlyom, hogy ingerlékenyé válok, hogy már a saját gyerekem zavar, a saját férjem idegesít, hogy az anyámtól rosszul leszek, ha már csak meglátom, hogy ezeket nem nagy nagyon fontos tünetként értelmezem, valamiféle, ahogy a testünkre szoktunk így utalni, hogy a jelző rendszer utolsó bástyája. Mert ha már a testemre se figyelek, onnantól kezdve már csak a betegség jön. Ezért félre értelmezem ezeket a tüneteket. Úgy fogom megélni, hogy pont most fáj a fejem, mikor évvégi hajtás van. Pont most fáj a derekam, pont most jött az influenza, pont most, tehát mindig már január elején kikészülök és beteg leszek. Vagyis elkezdek küzdeni és harcolni a saját testem ellen, a saját szervezetem ellen. És nem azt mondom, hogy a testem már segélykiáltásokat ad, hogy sok, hogy ez embertelen, hogy ez tűrhetetlen. Ezért megállok, és azt mondom, hogy na, akkor most ezen és azon változtatok. Például, és itt ennek nagyon nagy jelentősége van, napi rend, heti rend, havi rend, éves rend. Mert az történik tulajdonképpen, hogy észrevétlenül a napomban már nem szereplek. A hetemből kikerülnek a saját magamra szánt idők, például, mert este a természetes pihenő időben hazaviszem a munkát. Vagy mert hétvégén bent maradok, vagy hétvégén is ráhúzok azért, hogy a lemaradásaimat bepótoljam, és hétfőn ne kelljen azzal a fokozott rossz érzéssel elkezdenem a munkát. Vagy nem pihenéssel töltöm a téli szünetet, a tavaszi szünetet, vagy a nyári szünetben próbálom magam utolérni, nem veszek ki szabadságot, vagy nem annyit veszek ki. Tehát tulajdonképpen ezt lehetne mondani, és ez itt a kulcs, hogy átgondolom a napi ritmusom, a heti ritmusom, a havi ritmusom és az éves ritmusomat. És oda nagyon egyértelműen beteszem azokat az időket, amelyek a saját magamra szánt idők.
Hogyha visszajelzi a környezetünk, hogy nem jól nézünk ki, fáradtnak látszunk, bármiféle külső jelre utaló megjegyzést tesznek, akkor rendszerint az az ember, aki a kiégéssel küzd, hallgat ezekre a szavakra?
Nem egyszer az történik, hogy megkérjük a barátainkat vagy ismerőseinket, szóljatok, ha olyasmit láttok, ami szerintetek fontos, valamit nem jól csinálok, vagy valami változtatni kéne. És az szokott történni, hogy amikor a kiégés harmadik, negyedik lépésénél vagyok, és már szólnak, mert a környezetemet is kezdem negatívan befolyásolni a saját kiégett világommal, hiszen ez hat majd a kapcsolataimra is, akkor már nem hallgatok rájuk. De nem csak, hogy nem hallgatok rájuk, hanem ott is ingerlékeny vagyok, a számomra legfontosabb emberi kapcsolatokban is ingerlékeny válok, türelmetlen leszek. Egy pillanat alatt dübegurulok. Olyas, mikor is elkezdek kiabálni, magam se értem, hogy most miért kellett kiabálni a gyerekemmel. Most tulajdonképpen a férjem éppen csak hogy hazajött, és hallom, amit most csinálok vele. Hát miért csinálom ezt? Vagy főnökként, most tulajdonképpen miért kellett belerugnom a munkatársamba, vagy a beosztottamba? Becsukom magam mögött az ajtót, és rájövök, hogy tulajdonképpen, hát ezt most miért így mondtam neki? Hát hogy válhattam ilyenné? Hogy mikor történt az meg, hogy ilyen minősítetetlenül beszélek egy másik emberrel, akit egyébként meg is becsülök? Hát nem is értem magamat. Vagyis már nem kezdünk figyelni. Főleg nem adunk a környezetünk szavára, ráadásul nem csak, hogy nem adunk rá, hanem bosszan bennünket. Mert úgy érezzük, hogy valami újabb terhet raktak ránk azzal, hogy azt mondják, hogy valamit nem csinálunk jól. Hiszen az egész folyamatnak a hátterében éppen az a törekvésünk van, hogy valamit szeretnénk nagyon jól csinálni.
Azért is nagyon nehéz lehet kilépni ebből a helyzetből, mert hogy akik ott vannak mellettünk, a családunk, a szeretteink hiába szólnak. Ez fokozottan nehézé teszi azt, hogy ebből a helyzetből ki tudjunk lépni.
Itt akkor érdemes a kiégésben előre lépegető személy és a család összefüggéseiről beszélni, a kettő közti kapcsolatnak a belső világáról. Például, hogy ha bent vagyok a második, harmadik, negyedik lépésénél a kiégés folyamatában, akkor például, mikor hazamegyek, vagy választom azt, hogy otthon is dolgozom, akkor mit kérek a feleségemtől, vagy a gyerekeimtől, hogy ne zavarjanak. Hát látják, hogy dolgozom, hát ezt igazán meg lehet érteni, nem? Hát értük is csinálom. A mai munkaerőpiacon nem lehet hülyéskedni, nem lehet viccelni azzal, hogy most meg tudom-e csinálni a munkámat, vagy nem. Vagyis mit kérek a családomtól? Azt kérem, hogy ők legyenek velem türelmesek, legyenek megértőek, szeressenek engem. Ez nagyon reális, hogy így van. Hát kitől várjuk ezt, hanem a családtagjaitól.
Egy darabig.
Egy darabig, illetve itt megszűnik a kölcsönösség. A probléma ez. Mert ha kölcsönösen azt várjuk egymástól, hogy figyeljünk egymásra, hogy ismerjük föl egymás nehéz időszakait. Milyen mindenkinek van? Nyilván az a legnehezebb, mikor mind a kettőnknek egyszerre van nehéz időszaka, de akkor elkezdünk egy fokozott türelemmel, vagy nagy vonalúsággal kapcsolódni egymáshoz, mert ez egy realitás, hogy vannak nehéz időszakok. Igen ám, de itt az történik, hogy én egyoldalúan várom a környezetemtől, hogy ők legyenek türelmesek, elégedjenek meg azzal, hogy belőlem semmit nem látnak, csak a hátamat meg a horkolásomat hallgatják, és közben bennem az él, hogy ez a minimum. Hát kitől várjam, ha nem tőlük? Hát látni való, hogy teljesíteni akarok, rendesen megcsinálni a munkámat. És itt létrejön egy igazságtalanság. Az igazságtalanság kétszeresen jön létre, az első az egyoldalúság miatt, hogy én elvárom, hogy ők tartsák tiszteletbe az én fokozott erőfeszítésemet, miközben én nem adok nekik. Ez már igazságtalan. Nincs kölcsönösség már. A második igazságtalanság pedig, ami a családi kapcsolatrendszert elkezdi majd hosszabb távon súlyosan érinteni, hogy az ő fokozott erőfeszítésüket, ahogyan heteken, hónapokon keresztül kibírták, elviselték azt, hogy nem kapnak belőle eleget, sőt, elviselték és kibírták, hogy ingerült vagyok, hogy feszült vagyok, hogy, ezt én nem ismerem el. Ezt én nem írom jóvá nekik, ha szabad ezt a kifejezést használni. Tehát nem az történik például karácsonykor, hogy azt mondjam nekik, hogy nagyon hálás vagyok nektek. Hogy tényleg, hát ezt az őrületet, ezt az utolsó 6 hetet, ezt az évvégi hajrát, hát tényleg, hát nem is voltam olyan, hogy jól esett volna tükörbe nézni. Úgy sajnálom, hogy ti ittátok meg a levét. Olyan hálás vagyok nektek, és tudjátok, most direkt úgy rendeztem, hogy iskola szünet alatt én is kivettem 10 nap szabadságot, hogy menjünk el, szánkozzunk, menjünk, beszélgessünk, játszunk együtt, menjünk el ide-oda, jaj, de jó, és hát na most akkor én többet adok be. És ez jól esik nekem, mert hogy tele vagyok hálával, és vissza tudom idézni azokat a helyzeteket, ahol ti voltatok nagyvonalúak és türelmesek. Éppen nem ez történik, hanem nem ismerem el, hogy tulajdonképpen az a fokozott erőfeszítés, amit a családtagjaimtól kaptam, az egy plusz ajándék. Az nem magától értetődő és természetes, még akkor se, ha szeretjük egymást. Mert hogy egyoldalú volt. És amikor a családtagjainknak ezt a fokozott erőfeszítését, hogy kibírtak minket, elviseltek bennünket, ezt nem ismerjük el, ott nagyon gyakran elszakad a cérna. Tehát akkor ott a családtagjaink elkezdik benyújtani a számlát. És sokszor, így nevezi ezt a szakirodalom, a jogosultságaik rombolóvá válnak. És a romboló jogosultságainkat, ahogy a kifejezés is mondja, már a kapcsolatot is romboló módon fogjuk kifejezni. Például csapunk egy óriási veszekedést, és ordítunk, és kiakadunk, és bevágjuk az ajtót, és elköltözünk otthonról, 3 órára mondjuk, olyasmit vágunk a férjünk, feleségünk fejéhez, amit aztán utólag megbánunk, de tulajdonképpen ezek a romboló tünetek. Tünetei annak, hogy egy kiégésben előrejutó személlyel való kapcsolatunkban az igazságosság rendje megsérült.
A kiégésről beszélgettünk a Teljességre hangolva mai műsorában. Adásunk végén elköszön a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.